Üdvözöljük hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
És természetesen hallgatói kérdésekkel foglalkozunk, és természetesen előre vettük azokat, amik korábbi műsorainkra közvetlenül reagáltak. Nagyon röviden elmondom, hogy Szendrő Frigyes nevű hallgatónk, akinek a kérdését beolvastuk, és némileg morogtunk, mert különösebb indoklás nélkül bizonyos szavakat, kifejezéseket hát fájlalt, vagy neheztelt rájuk. És hát megírja, hogy valóban egy kicsit ellentmondásos, hogy ő a nyelvadhajtásait említette, miközben azt is mondta, hogy a nyelv élő és magától fejlődik.
Igen, igen. Jó, bevallja, hogy szubjektíven bizonyos szavakat nem szeret.
Ő azt mondja egyébként, a Pucsit igét nem azért kárhoztatta, mert szerinte az angol eredetű, ezt ő se gondolja, hanem azt a kifejezést használja, hogy fonetikai torzszülöttnek tartja. Tehát, hogy a hangzása nem tetszik neki. Érti, hogy a Pucsok nevű, a Pucsok főnévből származik, ami domborulatot jelentett, de természetesen ezt ő se ismerte, mi se ismertük korábban.
Ez elavult
szó. Nyilván egy elavult vagy tájszó, de ő azt mondja, hogy emiatt a pöcső nem tudom. Az az érdekes, hogy nem tudom, hogy nem játszik-e bele ebbe valamiféle ilyen erotikus felhang, mert kaptam egy másik hallgatónktól is egy levelet, ami szerint, vagy hát a szerzője szerint, a Pucsitban benne van ez a Pécsének, ez a, hogy mondjam,
női,
kacér.
Női,
így van. Úgyhogy lehet, hogy erre asszociál valaki, és ezért érzi úgy, hogy ez visszás a hangzása ennek a szónak.
Pedig a Pucsit csak azt jelenti, hogy a fenekét jól kidug.
Igen, de mondjuk kidug. Azt, hogy a Pucsok az milyen fajta domborulatot jelentett, ugye ezt nem tudjuk, mert ez tájszó, és nem tudjuk a részleteket. Jó.
Köszönjük minden esetre Szendrő Frigyesnek, hogy levelezett velünk, és írjon máskor is.
Több hallgatónk is megjegyezte, én csak egyet nyomtattam itt ki magunknak, de több hallgatónk is megjegyezte, hogy tévedtünk abban, ugye arról volt szó, hogy van németül az a Selbstverständlich, magától értetődő, igen. Nagyjából szó szerint azt jelenti, mint a magyarban a magától értetődő, és hát azt mondtuk, hogy ennek igei alakja a németben nincs is, és többen kijavítottak, hogy de igenis van. Igen. Steven Székely nevű hallgatónk még a Duden, a Dudennek nem tudom, most valamilyen szótárnak a szócikkét is ide írta nekünk.
Igen. Das versteht sich von selbst, ez tényleg igen. Németül van, ezt, igen. Ezt igen. Mondtunk mi olyat, hogy ez nem
azt létezik. Azt hiszem, hogy te azt mondtad, én azt mondtam, hogy nem tudok eléggé németül, te meg azt mondtad, hogy szerinted ilyen igei használat nincs, bocsánat, úgy látszik igen. Van. Egy másik hallgatónk különben szintén ezt mondta, hogy van, de azt mondta, hogy irodalmias, tehát valószínűleg a beszélt nyelven talán ritkában használják. Jó, nincs túl nagy jelentősége.
Most magától, aminek aztán... Igen, magától igen. Értetődik, én így szoktam mondani, de van, aki finoman igen. Azt mondja, hogy magától értődik.
Jól igen. Van, jól van. Aminek aztán igen. Igazán nincs a jelentősége, és akkor ez megint legyen a bulvár része a mi műsorunknak.
Igen.
Hogy beszélgettünk arról egy kérdés miatt, hogy hogy van ez a ságség toldalékkal, amikor S végű szavakhoz járul, illetve úgy általában mindenféle furcsa módon járulhat szavakhoz.
Igen.
Mert általában egyszerűen ságség és kész, de vannak ilyen furcsaságok, mint a békesség.
Igen.
Nem értjük, hogy miért kétes, és ugye nincs olyan szó, hogy békes, amiből igen. Ez képezve lenne.
Igen.
És azt hiszem, hogy a hallgatónk alapvető problémája az a frisseség szóval volt, hogy azt hogyan kell írni, amire persze mondtuk, hogy nem tudjuk, vagy nem foglalkozunk vele.
Meg hogyan kell mondani, vagy hogyan szokás
meg hogyan
mondani.
Szoktuk, igen. Én mondtam, hogy én egyessel szoktam mondani, te mondtad, hogy kétessel, és talán én mondtam talán azt, hogyha a helyesírás szerint egyessel kell írni, és ezzel magamra vontam számtalan
ugye,
hallgató.
Ugye?
Haragját,
ha
mert,
hallgattál volna, bölcs maradtál volna.
KT nevű hallgatónk például azt írja, a magyar helyesírási szótár már 1999 óta négyessel írja azt a szót, hogy frissesség, tehát frissesség kétesen.
Kétszer-kétesen.
Kérem szépen, kevés olyan kérdés van, ami engem kevésbé érdekelne, mint hogy az akadémia milyen írásmódot ajánl, de megjegyzem, hogy ez nagyon, nagyon furcsának találom ezt a döntésüket, mert ez ismételjük meg mindig, hogy ez nem a nyelvnek a része, hanem egy bizottságnak az álláspontja.
Igen, igen.
Ők úgy döntöttek. Furcsa döntés szerintem, mert a sövégű szavakhoz, ezt már múltkor is mondtuk, úgy szokott járulni a ságség, hogy jön egy kötőhangzó, és utána ságség. Ugye gyors, gyorsaság.
Igen.
És ezért a frisseség nekem teljesen természetes, a kétessel meg olyan furcsa legalább, mint a békesség, hogy nem értem, hogy kerül onnan.
Én is így mondom pedig, hogy frissesség, kétszer-kettő.
Hát akkor lehet, hogy ők egyszerűen azért választották ezt az írásmódot, mert te vagy a többség, igen, így mondják az emberek.
Igen, igen. Bölcsesség, ugye, az is így van.
Tényleg a bölcsesség.
Igen, igen, igen. És érdekes,
és a vigasság is ilyen.
Vigasság, igen. Jó, ott vígság is van.
Igen.
Tehát ott megvan a moderne valaki is. Katona József a bánkbánban még rendszeresen úgy írja, hogy békeség.
Igen.
És ez abból is világos, hogy ugye ő szigorú ritmust használ, hosszú-rövid szótagokat, tátitá, békeség, így jön ki önálló.
Igen, ezt aztán ez már érdekes, akkoriban mert, is említetted.
Azért érdekes, mert ez egy főnév, ugye a béke.
Persze, hát igen, hogy... Igen. Igen. Jó, vannak főnevek ságséggel, csak egész más értelemben. Ugye, tehát van például hegység, meg rónasság, meg ilyesmi, csak az egy teljesen más értelmű ságség.
Emberség.
Ja, és emberség.
Hát igen.
Igen. Jó. Egy úr megszólított az utcán.
Jaj, hát ez nagyon jó.
Azt hiszem,
jó,
hogy nem ismerem, legalábbis nem emlékszem rá, hogy ismerném, de megszólított, és azt mondta, kérem szépen, a számlával egy tekintet alá eső kifejezés, egy könyvelési szakkifejezés, mert mi itt csodálkoztunk, hogy miért írnak ilyet egy MÁV
vonatjegyen volt rajta, ugye?
Volt. És mondtuk, hogy hát lehet, hogy a MÁV ezt használja, de miért kell az utazóknak ilyen feliratot adni. Ő azt mondta, ez nem egy MÁV zsargon, hanem egy könyvelési szakzsargon, és azt jelenti, hogy egyenértékű egy számlával, de nem tartják be a szigorú a sorszámozást, mert amúgy a számláknak szigorúan egymás utáni számozással kell lenniük.
Értem.
Akkor is írhatnák azt, hogy egyenértékű, vagy valami... emberek számára ért.
Nagyon kell vigyázni, mert az egyenértékű, az azt jelenti, hogy ugyanakkora összeg van rajta. Jajajaj, vigyázz, vigyázz.
Ugye ez mindig az a dilemma, hogy amit az embereknek ki odaadunk a kezébe, annak tényleg, annak a feliratának és a szövegének tényleg jogilag teljesen szabályosnak kell lennie.
Igen. Igen.
Hát ezt szokták, ezt a gyakorlatot szokták folytatni, de hát ez ilyen dolgokhoz vezet, hogy valaki megkap valamit, és nem érti, hogy mi van ráírva.
Azért hát, én akarom mondani, hogy önmagában magyarul ez helyesen van, a számlával egy tekintet alá eső, ez nagyon kedves, régies magyarság, de az a baj, hogy nem lehet érteni. Igen.
Hát igen. Jó. Lehet, hogy akkor most rögtön előre kéne ugranom.
Igen.
A minimálbérrel kapcsolatos megjegyzésre. Igen. Tudnék itt ez szintén egy korábbi műsorunkban valaki azt kérdezte, hogy mi helyese, vagy hát használható-e az a kifejezés, hogy minimális bér,
igen,
mert valaki helyre utasította, hogy ezt igazán minimál bérnek kell volna, és akkor mondtuk azt, hogy hát ezek jogi szakkifejezések, legalábbis a minimál bér az egy valami törvénybe vagy rendeletbe megszabott valami, a minimális bér pedig egyszerűen egy olyan kifejezés, amit ugye talán többféleképpen is lehet érteni, talán jogilag nem elég precíz, de egyszerűen a minimálisból meg a bérből van összerakva.
Én azért nem tudom már, hogy ezt is elmondtam, ezért a minimális bér az egy ad hoc, egy természetesen jövő kifejezés. Ami
olyan, mint használnám, hogy a legkisebb bér.
Így van, így van. Tehát azt mondom, hogy kiment külföldre, és hát végül nagy nehezen talált munkát valami minimális bérért mosogat egy étteremben. Nem minimál bérért mosogat, hanem annál jóval kevesebbet kap egy minimális bér.
Pontosan, és többen felhívták arra is a figyelmünket, hogy nem egészen ugyanaz a minimál bér, meg a minimális, vagy legkisebb bér, mert Magyarországon is ugye tudjuk, hogy a közmunkásoknak van a, ugye ha azt nézzük, hogy mi a minimális bér az országban, akkor egy csomó közmunkás van, akinek a legalsóbb szintre, ugye akiknek a minimális a bérük, a legkisebb,
kevesebb,
de ez kevesebb, mint a minimál bér valójában.
Így van, így van. Igen, igen.
Valamint Tar Viktória még kisegített minket abban, hogy van ez a másik kifejezés, ami nekem nem jutott eszembe, amikor a szakképzetteknek a minimál béréről beszélünk, akkor ezt másképp hívják.
Igen.
A jogban. És kisegített minket, ezt garantált bérminimumnak hívják. Most ez azért érdekes, mert megint azon, hogy egy hétköznapi beszélő számára a bérminimum, meg a minimál bér, az úgy ránézésre teljesen szinonim. A jog az meg szokta csinálni ezt, hogy egymáshoz közeleső dolgokat is, egyszerűen két különböző nevet ad neki, ami egy laikus számára szinte teljesen ugyanaz szinoném, de ha ők egyszer lefoglalták az egyiket erre, a másikat meg arra, akkor ezt használják. Csak megint az a problémám, hogy sajtóban és egyéb nyilvános helyeken, ahol várható, hogy az emberek nem ismerik ezeket a jogszövegeket feltétlenül, hogy nem kéne esetleg megmagyarázni, hogy miről van szó, mert én is, hát megmondom őszintén, ha minimálbér és garantált bérminimum, jó, most már tudom, meg most már emlékszem rá, de hát ugye amúgy magamtól nem tudnám, hogy melyik.
De szerintem ez minden nyelvben igaz, nem? Hát, hogy biztos, a jogászok biztos felhasználják a... Hát gondolja, a gyilkosság, meg emberölés, meg halált okozó veszélyeztetés, hát ezek nagyon különböző dolgok, nagyon más börtönbüntetés.
És angolul is úgy van, hogy gyakor, majdnem, hogy szinonim szavakat használnak, és teljesen más börtönbüntetés.
Pontosan, de hát Istenem, a jog az erre való igazából, hogy a valóság dolgait, hát finoman megkülönböztesse, és hát annyi szó meg nincs.
Jó, csak hát ez megint egy ilyen társadalmi kérdés, nem nyelvészeti kérdés, de hát amikor egy széles közönséghez beszél valaki, akkor vehetné a fáradtságot, hogy alkalmazkodik az ő átlagos ismereteikhez, és akkor valami magyarázatot fűz hozzá. Vagy
jó, csak attól fél, hogy felelősségre lehet utólag vonni, de hiszen
tudom,
maga
azt mindig
mondta.
Ez a baj, igen. Igen. Azt is lehet, hogy elmondom szakszerűen, és utána elmagyarázom. Ezről már sokszor beszéltünk.
Igen.
Akár bírósági ítéletekben, indokolásokban is meg lehetne csinálni, hogy először le van írva szakszerűen, és aztán emberi nyelven oda.
Hát igen, mert aztán a folyosón tudja meg a szerencsétlen vádlott, hogy akkor most hány évet kell ülnie.
Igen, hát erre újra és mi újra mindig visszatérünk. Na akkor még a bulvár rovatunkban egy téma, a teher alatt nő a pálma.
Igen.
Rengeteg hozzászólást kaptunk részben a dolog biológiai részéről, részben az átvitt értelméről. Talán, hát van nagyon szakszerű magyarázat, tehát itt van Gabányi Zoltán, azt mondja, a különböző pálmafajok közös vonása, hogy egyszikűek és a törzs csúcsán nevezték leveleiket, melyek igen nagy méretűvé is válhatnak. Minél nehezebb a levél, annál nagyobb teherbírású törzsre van szükség, így a levél gyarapodásával a törzsre ható erők hatására a pálmafa törzse vastagodik, növekszik. Ez volt az én megfejtésem is egyébként.
Igen.
Tehát nem feltétlenül fölfele növekvésre, hanem vastagodásra is gondolhatunk. A növekedés jellegzetessége még, hogy a levelek a törzs csúcsán egy kis területről indulnak ki, az eredetileg a szár tengelyében felfelé növekvő leveleket, később saját súlyuk húzza lefelé, és ahogy a középponttól eltávolodnak, tér nyílik a többi levél számára is a növekedéshez.
Így.
Tehát minél nehezebb a pálma levele, minél nagyobb a teher a fán, annál dúsabb korona várható. Tehát magyarán biológiailag ez korrekt, hogy teher alatt nővni, nagyobb teher,
így
magasabb
van. Így van. Igen. Tehát ugye ez egy latin mondás, és feltétlenül hát a
biológiai megfigyelésen
alapul. A latinság ismerte a pálmát, hiszen ma is.
Hasonlóképpen a ilyen valósággal, tehát az igazi pálmákkal kapcsolatos magyarázatot nekünk, ad nekünk Zagykó Zoltán. Azt mondja, a mondás nem sületlenség, az az eredet, hogy sivatagi népek megfigyelték, hogy a nagy lapos kövekkel körbe rakott pálmafák jobban fejlődnek. Tehát az ő magyarázat az, hogy a teher nem a gyümölcs, meg a fönti levelek,
igen.
hanem konkrétan ott lenn terhek.
Igen.
Magyarázata az, hogy az éjszaka erősen lehűlő felszíni kövek alsó felületére a meleg párás talajlevegő víztartalma kicsapódik, a víz visszaszivárog a fák gyökeréhez további szíves felhasználásra. Szerintem ennek metaforikus értelme is van, amit az edzők és pedagógusok sokassága igazolt, itt átmegyünk a metaforikus.
De hiszen ezt nem
de ez egy nagyon
kérdés.
Érdekes, tehát ez egy szellemes öntözési rendszer,
igen.
a sivatagi éghajlatot kihasználva, nagy hőingadozást, hőingást, meg ilyesmi,
igen.
köveket raksz oda, akkor ez egy nagyon szellemes dolog. Az kérdés, hogy tényleg ebből ered a mondás.
Igen.
Na most igen, többen írtak a metaforikus értelméről, és én ezeket nem fogom most felolvasni.
De hiszen ez természetes, ebből indultunk.
Sári Márton, Schlemmer Edit nevű hallgatónk, ezek igen. mind nagyon megfontolandóak, nagyon érdekes dolgok. Sári Márton azt mondja például, hogy az angol no pain, no gain mondásnak felel meg. Nagyjából, tehát ugye ez a semmit nem adnak ingyen, így mondanám magyarul, igen, hogy valami fáradtságot igen. bele kell fektetni.
Így van.
Ezek teljesen igazak. Sőt, még azt is elhiszem, hogy igen, valóban az izmaink is csak akkor fejlődnek, hogyha terheljük őket, tehát hogyha elrenyhülünk, akkor nem fognak. Ez mindig az. Hogy én miért tartom mégis halatlan sületlenségnek és ellenszenvesnek, én meg tudom ezt indokolni. Ez valószínűleg ilyen gyermekkori traumákra vezethető vissza, ha már bulvárovatra mondásról van szó. Én úgy emlékszem gyerekkoromból, hogy ezt a mondást ilyen pedagógus féle emberek a felesleges szenvedések indoklására használták föl. Tehát, hogy csináljad csak azt az értelmetlen dolgot, mert minél jobban terhelünk, annál jobban fogsz te növekedni. A hallgatóink viszont nagyon éles meglátással mindig csupa hasznos terhet írtak, ugye, ami valóban az izmot erősíti.
Igen.
Vagy a bármilyen más tudást úgy fejleszt, hogy az ember, hogy valamilyen módon feszegeti a határait, terheli. Ebben én mindegyet értek, csak valamiért ez a mondás összekapcsolódott azzal a mentalitással, amit én ki nem állhatok, amely azt mondja, hogy a gyerekek azok csak szenvedjenek nyugodtan, ne törődjünk ezzel.
Meg én is szenvedtem, mégis ember lett belőlem, akkor szenvedjen ő is.
Úgy van.
Igen. Jó.
Utolsó hallgatói reakciónk, amit szintén nem egy hallgatónk küldött el, több is, de itt Virág Balázsét emeltem ki. A kigomboztattatom ige alakról szól, ami ugye már egy közismert ballagási dalban van, amit te akkor fel is idéztél.
Sűrű könnyeimmel kigomboztattatom.
Elmegyek, így ugye? Vagy. Hosszú útra megyek. Nem fogjuk végig elénekelni. És azt mondja Virág Balázs, hogy a kigomboztattatom szó neki teljesen oké. Ha azt jelenti, hogy kigomboztatom valakivel, akkor én megrendelem tőle, mondjuk Kálmán úrtól, hogy gombozza ki. Ha pedig kigomboztattatom, akkor szólok Kálmán úrnak, hogy kérje meg Nádasdi urat, hogy gombozza ki.
Igen, hát logikailag. Na most, tehát van,
kijön ez a jelentés, hogy valaki más kérek meg rá, hogy gomboztassa ki.
Mert kétszer van benne a tat.
Így van. Egy probléma van nekem ezzel a magyarázattal, most már tényleg komolyan vesszük ezt a szófejtést, vagy nem tudom én, elemzést, akkor én nekem ezzel filológiai problémám van, hiszen az előző két sor a dalban úgy hangzik, búval és bánattal kizsinóroztatom.
Igen.
És utána jön sűrű könnyeimmel kigomboztattatom. Tehát mi az oka annak, hogy a zsinóroztatást közvetlenül Kálmán úrtól rendelem meg,
igen,
a gombozást azonban már Kálmán úron keresztül Nádasdi úrtól. Tehát csak ennek, ez így nem nagyon logikus. De. A ritmus az sokkal egyszerűbb
csak
magyarázat.
Igen.
Mert igen. Jó, elvileg persze az is lehet, hogy az egyiket közvetlenül elcsináltatom, viszont te sokkal jobban tudsz gomboztatni, könnyek, vagy gombozni.
Könnyek felhasználásával, igen.
Jó.
Igen, tehát egy parazitikus tat
igen,
van, mert kétszer van benne a képző, a kigomboztat.
Igen, és ez nem olyan parazitikus, ez tényleg szerintem csak a vers miatt, a szótagszám miatt van, tehát ez nem az a fajta egyébként, amiről olyan sokat szoktunk beszélni, hogy látszik helyett látszódikot mondanak, mert ugye azt mindig már sokszor megbeszéltük, hogy ott arról van szó, hogy nem érzik a látszikban, az ik már igen, nem hordozza ezt a bizonyos mediális, vagy hát nem cselekvő jelentést, és akkor hozzárakják még alá az ódikot. De ez nem az az eset, itt egyszerűen szerintem a szótagszám.
Jó, parazitikus tat, most komolyan vesszük, az előfordul. Tehát beszélhetek arról, hogy valakinek a megalázása, vagy valakinek a megaláztatása. És nem nagyon
de az más, az nem a műveltető tat, az a szenvedő tat, hát, ami nagyjából kihalt a magyarból.
Igen, igen.
Ugye ott arról van szó, hogy a megaláztatás, az a megaláztatik, ikes szenvedőigéből van képezve.
Igen, igen. És valakinek a kínzatása.
Így van, amikor őt kínozza.
És kínzattatása, igen, és ez ugyanaz, az de, már parazitikus.
Igen, igen.
Ugye?
Igen, vagy amit a mai nyelvhasználatban is megfigyelünk, a megméret. Tetés. Na, az igen, teljesen parazitikus,
így van, így van,
mert a megméretés az már így magában van, passzív, így van, ott van benne a tény.
Így van, tehát ez nem ismeretlen, és
nem ismeretlen.
A kigomboztatás is ilyen. Igen.
Igen, de én szerintem itt tényleg csak a szótagszám indokolta.
Köszönjük.
Egyébként pont egy ilyen kérdés lenne a soron következő látszódikkal kapcsolatos kérdés Lamár Krisztiántól, de nem ezzel az unásig tárgyalt parazitikus, tehát nem szükséges ódikkal, hanem ő azt állítja, hogy jelentéskülönbség van a kettő között. Ez nagyon érdekes, én ezt még nem hallottam, és az én nyelvérzékem ezt nem támasztja igazán alá, de hát közrebocsátjuk, hát ha mások éreznek hasonlót.
Hogy van?
Azt mondja Lamár Krisztián, számomra úgy tűnik, mintha a kettő jelentéstartalma kezdene szétválni, a látszik passzivitás sugal, míg a látszódik valamiféle aktivitást. Tehát például ilyen mondat példái vannak, nem látszik a kosztola rendszámtábla, ugye teljes passzivitás, nem a rendszámtábla nem csinál semmit azért, hogy ne látszon a kosztol, de meg kell mosni, hogy jobban látszódjon, itt valamiféle a szándékosság van.
Én nem értek egyet ezzel.
Én nem érzem, nem érzem az én nyelvérzékem, de az az igazság, hogy az egyéni nyelvérzékeinkben nagyon nagy különbségek lehetnek.
Igaz.
Ilyen kis finomságokban például, amikre egyszerűen fel se figyelünk, hát én elhiszem,
jó, tehát
hogy
nem látszik a kosztól, és nem látszódik.
Igen,
a kosztól.
Igen, azt mondja Lamár Krisztián, szerintem alig van ember, aki azt mondaná, hogy meg kell mosni, hogy jobban látszon.
Ez más kérdés.
És ő azt hiszi, hogy azért nem mondják ezt, mert hogy az itt egy aktivitás van a mosásban, de szerintem nem arról.
Elavult az ige alak maga.
Én is azt hiszem.
Igen. Hogy jobban látszon, én egyébként még mondanék ilyet, de hát öreg
vagyok. És azt is hozzáteszi, még kevesebb olyan van, aki azt mondaná, hogy meg kell mosni, hogy jobban látszik, de ez egy harmadik téma.
Az az ikes,
ez az ikes ragozásnak az ingadozása, része, vagy eltűnése.
Igen.
Illetve hát nem tűnt el teljesen, ez erről is már sokszor beszéltünk, és igen, bizonyos szempontból még újjá is élet.
A látszék az eltűnt.
Igen. Szóval ő azt kérdezi tőlünk, hogy ez miért van, de én csak azt tudom válaszolni, hogy szerintem nincs így, vagy én nem
nincs
érzem
így. Ő belelát valamit, érdekesen.
Következő kérdése az, amit szerintem már szintén futólag érintettünk. Ennél azonban sokkal jobban érdekelne, hogy a látszódik igében miért van benne az S-hang. Biztosan nem a kiejtés megkönnyítésére, hiszen a látódik talán még könnyebben lenne kiejtető.
Persze, hogy nem. Hát
ugye nem azért, nem. Persze.
Azt fejezi ki, hogy ő nem ő csinálja, nem ő lát, hanem ő látszik, vagy látszódik.
Jó, de érted, ha az ódik képző, tehát abban teljesen igaza van, hogy a látszik, az lehetne úgy is magyarul, hogy látódik, hiszen az ódik az nagyon hasonló jelentésű. De ez egy véletlen tulajdonképpen, hogy a látódik nem alakul, ugye nem használunk ilyet, tehát ez valamiért a magyarban nem alakult ki ez a szokás, hogy látódiknak mondjuk. Talán pont azért, mert már ott volt a látszik,
igen,
ami ugyanezt jelenti. És hát azért mondjuk el, hogy ez ugye ez a sz, ami nagyon gyakori az igeragozásban, vagyis hát a... Hát igen. Szóval sok ige ragozásában előkerül ez az S, holott ő nem rag, és nem a ragozás része, hanem egy nagyon régi képző.
Igen, igen.
Aminek a funkciója azonban már nem érezhető.
Hát igen.
Valójában ez is egy ilyen nem cselekvő
pontosan
igét képzett, ugye?
Így van. Hát gondoljunk az aludni, alszik.
Így van, így van.
Ugye az se igazán egy cselekvés, hanem egy állapot. Régen olyan
csak érdekes
is volt,
módon beépült a ragozásba olyan értem, hogy bizonyos alakok esz nélkül vannak, mint aludni.
Igen.
És bizonyos igék meg esszel vannak, mint alszom.
Igen, fekszik.
De ez eredetileg nem az ragozás része volt, hanem egy önálló képző.
Hadd mondjam el, hogy régen volt a hallani igéből halszik, hogy lehet hallani, a távolról ide halszik.
Hát valami. És ez mutatja, hogy ennek az esznek az valamiféle passzívum volt,
igen,
a funkciója,
igen.
Tehát, hogy...
Csak a halszik nem maradt, meg a látszik megmaradt, de a látszikban is ez már elhomályosult, azért az ódikot már csak úgy hozzácsapjuk.
Igen.
Igen.
És tulajdonképpen az is érdekes, hogy a sző is, meg az ik is tulajdonképpen egy képzőszerű dolog, tehát elvileg, de valahogy együtt járnak. Tehát
az iket nem lehet képzőnek nevezni, mert nincs ott végig a ragozásban, mert nem én játszik, ott
jó,
te
igazad
játszik,
van, igazad van.
Igen. Igen.
És hogy látódik is lehetne, de mivel már volt látszik, hát nem,
igen,
nem
igen,
ki.
Igen.
Jó, köszönjük szépen a figyelmet, most egy pár perc szünetet kell tartanunk szokás szerint, és utána jövünk azonnal vissza. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Ismét üdvözöljük hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
És a kezemben tartok egy levelet, ami úgynevezett fizikai levél.
Mit jelent az, hogy fizikai levél?
Kézbe lehet fogni, papíron érkezett, képzeld el.
Igen.
Rózsa nevű hallgatónk, így írta alá, és kérte, hogy így...
Gondolom, nagyon idős lehet.
Így hívjuk. Igen, idős magyar nyelv és irodalom szakon végzett, azt nem tudom, hogy tanította is, vagy csak a végzettsége az. és észrevesz egy nagyon érdekes jelenséget, amivel csak annyi a megjegyzésem, hogy erről már beszéltünk, de természetesen nem követelhetjük meg, hogy mindenki minden műsorunkat ismerje. Ő nyilván nem hallotta azt, amikor erről beszélünk, úgyhogy csak át, amikor erről beszéltünk, úgyhogy csak átismételjük, amiről rendben akkor van. Szó volt.
Mit ír?
Azt mondja, földrajz és nyelvtan finom egymásra hatására szeretném felhívni szíves figyelmüket, és pedig arra, hogy a szigeteken rajta vagyunk, az országokban viszont benne. Hát erről már beszéltük egyszer. Ugye kivétel a Magyarország maga, igen, mert ott onnan-önt használunk, igen, Magyarországon, igen, de amúgy teljesen igaza van. És van egy pár példája. Az unokám Izlandon dolgozott, most Máltán, barátja pedig Dániában dolgozik. Sziget, nem sziget.
Igen.
Húgom tavaly Krétán üdült, az idén Horvátországban. Ugye? Sziget, igen, nem sziget. Igen. Barátnőm Ciprusra látogatott, utána Portugáliába, megint az első sziget. Nem sziget. Ugye nem kell megismételni. Tehát Rare, Onenön a sziget esetében, ezzel szemben Babe és Banben a egyéb országok.
Nagyon szép latin nevük van ezeknek a... A rare onenön azt úgy hívják, hogy superessivus.
Onenön, igen, a
igen, superessivus. Igen, mikor, hogy rajta, vagy ugye szuper, vagy tetején, fölötte.
Onenön a superessivus, a rare az a superlatívus.
Jó, igazad, tehát minden esetre szuper. Igen. A másikat meg inessivus, vagy illatívus, ugye a babe és banben. Jó. Ebben neki teljesen igazán.
Azt mondja, a
határeseteket is hozza?
Jó, persze. Há. Azt mondja, számomra jó játékot jelentett, amikor pedig a tengeren túliakat is bevontam a játékba. Készkincses bánya, mondja ő. Kivételeket is találtam, ezek Japán és Kuba. Persze még több is lehet, mondja ő. A méretükkel nem magyarázható, hiszen Madagaszkár is és a Kanári-szigetek is nagy. Most itt egy kicsit csalt. Tényleg nem magyarázható a méretükkel, de a kicsit csalt, mert amikor valamit úgy hívnak, hogy ott van a végén, hogy szigetek, az mindent felülbírál, az biztos, hogy olyan, hát Fülöp-szigetek, stb.
Az nem érdekes, de valóban Japánban...
És nem Japánon, így
és
van.
Kubában, így, mert azokat igaz. Országoknak tekintjük.
Ez lenne a kézenfekvő magyarázat. Rózsa azt mondja, hogy ez kivétel, hogy ezek kivételek, én nem vagyok benne biztos, hogy kivételek, Ádám, most valami más fogok mondani. Az egyik magyarázat az lehet, hogy országnak tekintjük. De a másik magyarázat az lehet, hogy ugye egyik se egyébként nem egy szigetből álló országok, ezt is tegyük hozzá, ez is befolyásolhatja, de főleg az, hogy nincs ilyen nevű sziget. Tehát az eddigi példákban Ciprus, Izland, stb. Ott a szigetet is így hívják meg az országot is, de igen. Kuba nevű sziget nem létezik, és Japán nevű sziget se létezik.
Igaz.
Most
igaz.
Attól függetlenül, hogy több szigeten foglal helyet, de egyik szigetet se hívják Japánnak. Igaz. És ez lehet egy tényező. Tehát, hogy Japánon az azért furcsa, mert az azt sugalná, hogy van egy Japán nevű sziget, már pedig nincs. A több sziget közül egyik se Japán nevű.
Ugye azt a nagy szigetet, amelyen Tokió van, ugye ez Honshu-nak hívják, jól emlékszem? Igen. Igen. Kuba, ahol Havanna van, azt a nagy szigetet, hogy hívják? Hispaniola, vagy valami ilyen neve van, ugye? A földrajzban. Igen.
Nem tudom.
Ez igaz. De vajon említi-e Rózsa Szicíliát?
Szicíliát nem említi.
Mert az sajnos egy probléma, mert a Szicíliában, ugye, az lehet mondani.
Viszont említ egy hasonlót, a Krímet, ami viszont félsziget. Uh-huh. Várjál, de az nem kivétel. Szerintem utazunk a Krímbe. Ott inkább azért kivétel, mert nem ország, és mégis...
Igen. Igen.
Krím félszigetre. Egyébként félszigetnél is indokolt lenne arra, hiszen a félszigetre.
Igen.
És mégis azt mondja, utazunk a Krímbe. Ebben igaza van. És igazad van a Szicíliával is, hogy úgy kezeljük, mintha az egy külön ország lenne.
Igen.
Korzikával nyilván ugyanez.
Korzikára megyek.
Korzikába?
Korzikán nyaraltunk.
És kedves Rózsa, már szerintem a múltkori műsorban ezt is mondtuk, hogy egy csomó ingadozás is van.
Hát
sok hallgatónk, sok magyar nyelvű beszélő nehezen fogadja el azt, hogy a nyelv tele van olyan igen. ingadozásokkal, ahol nem lehet azt mondani, hogy az egyik helyes és a másik helytelen, hanem egyszerűen két változat
hát igen,
létezik.
Igen. De na, a megfigyelései.
A megfigyelései jók. Azt kérdezi egyébként, mert amit eddig mondtunk, az tulajdonképpen nem kérdés, hát ez egy megfigyelés, és nagyon jó. A kérdése az, hogy más nyelvekben is jelen van-e ez a sajátosság. És az én válaszom az, hogy igen. Tehát ez nem egy hungarikum. angolban is ugyanígy megy a dolog, és ráadásul ott is megvan sokszor ez a kettősség. Ugye szerintem az teljesen jó, hogy Ciprusba utazott, hogyha az országra gondolok, vagy Máltában ez itt szokás, hogyha az országra gondolok, és szerintem angolul pontosan ugyanígy van. Tehát ugye?
In Malta.
In Malta, az azt jelenti, hogy az országban, az államban, és on Malta, hogyha a földrajzi részét igen, akarom mondani, igen. hogy azon a területen.
Tehát az in és on előjárat.
Nagyon hasonló a kettőnek a funkciója a magyar bandben és onnenönhöz, és ott is megvan ez. Tehát én biztos vagyok, hogy még sok más nyelven is van. Van olyan nyelv, ahol ez nem létezik, például a franciában, de ott azért nem létezik, mert ott nagyon szigorú, hát, hogy az ország neveknél hogy mondjuk azt, hogy ott, arra nagyon szigorú, furcsa szabályok vonatkoznak, amik nem törődnek az ilyen földrajzi külön.
Igen.
Egyáltalán nem is függ a földrajzi részétől, nem. hanem csak a szó nemétől, igen. meg a számától, meg igen. ilyesmi. De vannak ilyen nyelvek, tehát a válaszunk az, hogy igen, ez ismert más nyelvekben is, és köszönjük szépen a megfigyelését. És hogy vette a fáradtságot, hogy papíros levelet. Rég nem kaptunk ilyen levelet. Jó.
Azt mondja Kelemen László, arra lennék kíváncsi, van-e olyan magyar szó, hogy halálsor? Egy angolból fordított, ismeretterjesztő dokumentumfilmben hallottam először, hogy valaki a halálsorról menekült meg. Azt mondja, akkor nem értettem, mi az, csak később az összefüggések alapján ugrott be, hogy ez az angol death row, halálsor, tükörfordítása. Ami szerintem síralomházat jelent, és nem halálsort. Most már, folytatja, egy egész dokumentumfilm sorozatnak adták ezt a magyar címet. Történetek a halálsorról. Majd azt kérdezi, rendben van ez így? Hát erre mi nem tudunk válaszolni, hogy rendben van-e. Arra se tudunk válaszolni, vagyis arra tudunk, az első kérdése, arra lennék kíváncsi, van-e olyan magyar szó, hogy halálsor? Levele azt bizonyítja, hogy van ilyen magyar szó, csak legfeljebb ő neki nem tetszik, vagy ő kifogásolja, hát ehhez joga van, de hát adatok. Bizonyítja, hogy ez használatba került.
Olyan érdekes, igen, hogy az újdonság, tehát ő mintha úgy gondolná, hogy ami korábban, egy kicsit korábban nem volt, az valami értelme most sincs.
Igen, tehát hogy ne jöjjenek létre dolgok.
Igen, de most hát hogyha hát szembe kell néznünk azzal, hogy ez van,
igen.
Használják, létrejött, és
mit
valami...
Mit jelent ez pontosan akkor? Mert ő azt hát mondja, hogy ez ugyanaz, mint a síralomház.
Hát ez ugyanaz, mint a síralomház, ugye az a hely a börtönben, ahova a halálra ítélteket elszállásolják.
Tehát akik már biztos ki fognak
igen,
végezni.
Igen, csak azért hívják szerintem angolul halálsornak, mert feltételezem, hogy ez hagyományosan, szokásosan egy folyosó van lefoglalva erre a célra, igen. és ott sorban vannak a cellák.
Igen.
A magyar síralomház nyilván egy régen valóban egy külön épület volt,
igen.
de én annak is tulajdonítom, hogy a magyarban népszerűvé vált ez a halálsor, mert mindenki érzi, hogy ez egy elavult szó, ez a síralomház,
igen.
mert
igen.
nyilván sehol nem létezik már olyan, hogy egy külön, igen. hát nincs is halálbüntetés, ott kezdődik.
Igen, igen.
De hát a mai értelemben síralomház, tehát hogy egy, sehol a világon nem bívig gondolom újabban, hogy egy külön épület lenne.
Ráadásul
a halálsor szerintem szemléletes, egy sorcella, ahol a...
Ráadásul, mivel nagyon helyesen mondod, ugye az Egyesült Államok azon kevés civilizált országok egyik, ahol van még halálbüntetés, ezt nem árt belekódolni a szóba, a halál szó használatával. Magyarul a síralomház ma már, hát csak azt jelenti, hogy egy ház, ahol nagyon szomorú mindenki, ahol valakit síratunk, de itt egyáltalán nem erről van szó. Igen. Valóban tükörfordítás, és hát valóban úgy jött létre, hogy az angolnak a magyar megfelelőjét megkeresték. Igen. Ezt lehet szeretni, ezt lehet nem szeretni, de azt nem lehet kérdezni, hogy van-e olyan magyar szó, mert íme.
Igen,
van.
Hát próbálom értelmezni, hogy gondolja, mert hát látjuk, hogy van. Tehát, de most ez egy olyan furcsa, mint egy kicsit ilyen kek, hogy mondják ezt magyarul, ilyen pökhendi válasz lenne az, hogy hát látja, hogy van, hát akkor miért kérdezi, hogy van.
De hát mi más
mondjuk. Mert próbálom értelmezni, mert lehet, hogy ő úgy érti, hogy az ilyet nevezhetjük-e már magyar szónak, az ilyen friss jövevényt, amelyiken sokan még felkapják a fejüket, hogy hó, jé, milyen érdekes, hogy a death row kifejezést így lefordítják. És hogy az ilyet nevezhetjük-e már magyar szónak, de ez olyan terminológiai vita, hogy mikortól, ez olyan kérdés, mint hogy meddig tart, hogy valami idegen szó, és honnan kezdjük azt mondani, hogy jövevény szó. Ez a határ is megállapíthatatlan. Egy darabig idegen szónak szoktuk hívni, és ha már régebbi, akkor meg azt mondjuk jövevény szó, de hasonlít. A halálsor, ugye mivel egyik se, nem idegen és nem jövevény, csak egyszerűen új, hát nem lehet megmondani, meddig, honnantól lehet,
igen,
azt mondani.
Igen.
Igen, ez kicsit olyan, mint hogy megkérdezik egy földrajzostól, mondjuk, hogy lehet, hogy teljesen rossz példa, és a földrajzosok ezért megrónak, de mondjuk megkérdezik tőle, hogy nevezhetem-e folyónak azt, ami az évnek csak egy hetében van ott, folyik egyáltalán.
Igen, igen, igen.
És akkor lehet, hogy a földrajzos azt fogja mondani, hogy hát lehet, hogy én ezt még nem hívnám annak. Nyilván ott is vannak ilyen határesetek.
Hát, hogy a patak és a folyó között mi van.
Mi a különbség.
Igen. Igen. Igen, de azt kell mondanom, hogy Kelemen úr nagyon szépen megfigyelte, hogy most már egy egész dokumentumfilm sorozatnak adták ezt a magyar címet. Hát, ha magyar címet van, történetek a halálsorról, akkor magyarul van. Hogy rendben van-e így, hát arra mi nem tudunk válaszolni, mert az már ízlés dolga, az nem nyelvi kérdés. Hát, hogy, tehát rendben van-e az, hogy a magyarban és mindenféle más nyelvekben, hát a szókincs gyarapszik, vagy változik, idegen példákat követ, hát ez már csak így van.
Igen, szóval én nem azt mondanám, hogy ízlés dolga, hanem én egy határozott igennel válaszolnék. Rendben van az, hogy a nyelvekben állandóan jönnek létre új kifejezések. És nagyon gyakori, hogyha az a kérdés, hogy rendben van-e az, hogy egy angol kifejezés mintájára alkottuk meg, lényegében szóról-szóra lefordítva, igen, azt kell mondanom, hogy a legnagyobb rendben van, hiszen ez egyik leggyakoribb típusa, igen. Igen. A szóalkotásnak. Talán egy fokkal gyakoribb, vagy vetélkedik azzal, amikor egyszerűen átvesszük az idegen szót valami kis módosítással esetleg, hogy jobb legyen a magyar hangzása. Az is nagyon gyakori, meg ez is. Ez a két leggyakoribb fajtája.
Hát persze. Hát
nem kell hozzá újat alkotni, ugye, vagy igen, nem sokat kell rajta.
Ez olyasféle, mint amikor a számítógéphez tartozó egyik alkatrészt egérnek kezdték nevezni, holott az egér az egy emlős állat, és amit az asztalon tologatunk, az nem egy emlős állat, hanem hát ugye egy szerkezet. De hát mivel angolul ezt a becenevet kapta, hogy mouse, hát ezért magyarul ennek az állatnak a nevét vettük, és ma már vidáman így hívjuk, hogy egér. Ez egy napon
és ugyanúgy. És ma már senkinek sem jutna eszébe megkérdezni, hogy van-e ilyen magyar szó.
Nem tudom, lehet, hogy sokan még magukban morognak, és azt mondják, nem helyes így, mert az egér az egy emlős állat.
Értem.
Nem pedig egy szerkezet.
Értem.
Jó. Igen.
Hát ez neked szól szerintem ez a kérdés. Kovács Gyula kérdezi, hogy Shakespeare-t az angolok, vagy Molière-t a franciák átírják-e, úgy gondolom úgy érti, hogy mai angolra, illetve mai franciára, illetve az antik drámákat a görögök átírják-e új görögre, az olaszokat nem tudom, hogy érti, hát a római darabokat
latint,
nyilván átfordítják,
hát a latint olasz,
mert a latint nem értik, de a többi kérdés az tulajdonképpen jogos, bár szerintem a görög se igazán jogos, mert nem értik meg az ógörögöt.
Nem, így van.
Tehát azt nyilván le kell fordítani, így. Ugye?
Tehát válaszunk, Shakespeare-t az angolok nem írják át, úgy játsszák, ahogy Shakespeare megírta. Molière-t a franciák nem írják át.
Bizony.
Úgy játsszák, ez könnyebb egyébként a Molière.
Sokkal könnyebb,
igen,
sokkal.
Mint a Shakespeare.
Én a Shakespeare-en csodálkozom is különben, mert azt szerintem nagyon nehéz.
Igen.
Molière-t nem nehéz franciául megérteni.
Igen, de a Shakespeare-t sem.
Akkor ezen be kell menniük, és ott izzadniuk, hogy nagyon-nagyon figyelniük, hogy értsék, vagy...
Ebbe
vagy
neked igazad van, ne felejtsd el, hogy aki színházba jár, az ismeri ezeket a darabokat.
Ja,
nagyon kevés olyan, jó, hát egy-egy tinédzser, de azok meg az iskolába tanulják. Uh-huh. Tehát azért ez része az általános műveltségnek. Nagyon sokszor valóban azt kell mondanom, hogy nem azért értik, mert értik, hanem mert tudják, hogy mit mondanak. Bár tény, hogy azért a Shakespeare darabok közben nagyon sokszor teljesen érthető dolgok hangzanak el, hogy maga kicsoda, jó
és,
napot kívánok.
És kísérletek se voltak arra, hogy mai angolul
de. És az más kérdés, hogy egy iskolába például a tanárnő átírhatja, vagy a gyerekekkel írnak egy könnyített szöveget, azt adják elő.
Ja, hogy ez előfordul.
Ez előfordul, okay. Hogyne. Ilyen célokra persze, de rendes kőszínházban nem. Nem.
Jó, a görög esetében egyértelműen igen a válasz, azokat
mert ott
le
az
kell fordítani.
Ógörög és a mai görög között, hát sokkal nagyobb különbség van, ahogy a latin és az olasz között is. Igen.
Jó.
Igen. Igen.
Kincel Dániel. A legutóbbi adás, ami nyilván nem a legutóbbi, hiszen ezek régi kérdések.
Jó.
A legutóbbi adás nyelműveléssel kapcsolatos témaköréhez lenne egy félig tréfás, félig komoly hozzászólásom. Amennyiben a nyelv egy adott embercsoport valamennyi tagja által közösen alakított, változtatott, állandó mozgásban tartott valami, úgy ennek a nyelvnek az erőltetett nyelvművelői is formálói. Tehát azok is formálják, akiket mi, akikre mi azt szoktuk mondani, hogy ilyen nyelvművelő vadhajtásokat nyeseget. De igen, formálják.
Igen,
ha akarjuk, ha nem, ők is részei a játéknak.
Ez így van.
Viszont az is igaz, hogy olyan nagy hatalmuk talán nincs is, hogy berzenkedni kelljen tőlük, mert hatásuk csak annyiban tud érvényesülni, amennyiben a többi ember azt természetesnek érzi, átveszi. Én ezzel maradéktalanul egyetértek.
Igen. Igen.
Ők is szereplői, ők is próbálkozhatnak, sőt, mindannyian próbálkozhatunk új dolgok elterjesztésével, vagy régieknek a visszaszorításával. Ez nehezebb egyébként. Mert...
Igen. De mondjuk el, hogy mi a nyelvművelők tevékenységét érdeklődéssel figyeljük, mi csak akkor bíráljuk őket, és erre sajnos bőven adnak alkalmat, amikor úgy tesznek, mintha a nyelvtudomány állna mögöttük, mintha a nyelvtudomány valamilyen értelemben igazolná, vagy indokolná, vagy támogatná az ő döntéseiket. Ez nem így van. Az ő döntéseik szubjektívek, ízlésbeliek, ugyanúgy, mint egy divattanácsadó. Az lehet nagyon jó.
Én még egy esetben szoktam berzenkedni, de ez összefügg ezzel egyébként, amikor az iskolába ezt a dolgot beviszik, amikor a gyanútlan gyermekeknek és serdületlen fiataloknak azt a dajkamesét próbálják meg beadni, hogy a nyelv az egy központilag szabályozott rendszer, olyan, mint a KRESZ, vagy a más törvények, és nekik meg kell tanulniuk annak a szabályait, és ha eltérnek tőle, az hiba.
Igen.
Én ez ellen szoktam berzenkedni, de ez az olvas vagy hallgatónknak a megfigyelésé egyáltalán nem változtat, neki abban igaza van, ők is a játék részei, de amikor beviszik az iskolába, akkor azt kell mondanom, hogy az olyan, mint a ugye a zaklatásnál is az egy minősített eset, amikor nekünk alárendeltem embereket zaklatunk, tehát egyszerűen nem érzem, úgy érzem, hogy nincs joguk ahhoz, hogy itt ilyen alárendelt helyzetben levő, és még kiszolgáltatott és gyanútlan embereket ilyesmivel hülyítsenek.
Ráadásul olyan nyelvi formákról mondják, hogy azok károsak vagy rosszak, amit esetleg a gyerek szülei, családja
például
otthon használ.
Igen.
Hát igen. Jó, tehát ismétlem, önmagában a nyelvművelő, ha jól végzi a munkáját, az olyan, mint egy mondjuk egy divattanácsadó, aki azt mondja, hogy kérem, ön egy alacsony kövér nő, ne hordjon nagy kalapot, mert még nevetségesen fog kinézni. Hát világos.
Különösen ne, akkor, hogyha ilyen és ilyen helyre megy. Ugye ez is hozzátartozik, hogy a kontextus, a környezet az mindig.
Így van.
De amúgy teljesen egyetértek hallgatónkkal, ők is ennyirangú társak. A nyelvújítást lehet ide például fölhozni.
Igen.
A nyelvújítás alkotói, vagy abban résztvevők, azok teljesen egyenrangú beszélők, akik szintén hozzájárultak a nyelv alkotásához, az másként, hogy olyan mennyiségben ontották az új szavakat, hogy ebből egy része valóban meg is honosodott.
Igen.
És ráadásul nagy tekintélyű íróemberek voltak, tehát szavuk is volt, és sokan tényleg átvették azt, amit mondtak. Egyébként tervezünk erről majd egy külön műsort is, és azt hiszem, hogy ha számszerűsítjük, akkor ők valójában nem voltak olyan nagyon sikeresek. Tehát általuk kitalált szavaknak egy töredéke honosodott
ahhoz
meg.
Képest, hogy igen. Jó, de igen. Nem csak írók, gondoljunk Bugát Pálra, aki orvos és természettudós volt.
Ja, tudósok.
És nagyon sok, hát ilyeneket nem, hogy egyenlőszálú háromszög, meg ilyesmiket ők vezettek be és találtak ki.
Természetesen. Tehát írók, tudósok. Jó.
Hogyne. Bár azt nem mondta Bugát Pál, hogy a nyelvtudomány indokolná a változtatást, ő bevallottan, hát nemzeti büszkeségből, szép nacionalizmusból csinálta ezt, hogy mi magyarok használjuk magyar szavakat. Igen.
Jó, talán még van időnk Olá Tibor kérdésére, aki hangsúlyozza, hogy politikai felhang nélkül kérdezi, hogy mi a különbség az emigráns és a migráns szavak között.
Mit mond?
Vajon van-e olyan különbség, hogy az átmenetileg külföldön tartózkodó az valamelyik ezek közül a kettő közül, illetve aki végleg kirándult és letelepedett, az melyik a kettő közül? Illetve hát az a kérdés, hogy, hogy egyáltalán ilyen jellegű különbség van-e, átmeneti vagy állandó? Én szerintem, ja hát igen, jó.
Hát
az... Szerintem a migráns az, az egy új, új keletű szó.
Hát, és... Bocsánat, a történettudomány, az antropológia, különösen a nagyon régi történelmi korokban beszéltek azelőtt is a tudósok migráns populációkról.
Ja, igen.
Hát a népvándorlás, hát az egy a migrációnak igen. volt a nagy korszaka.
Igen, de ez magyarul tulajdonképpen a vándorlásnak a szinonimája, vagy vándor. Igen. A migráns az olyan, aki változtatja a helyét.
Így van,
lényegében aki, erről van igen. szó, aki nem telepedett le.
Sőt, általában a történettudományban egész csoportok, vagy népek, vagy szóval
persze,
közösségek.
Meg a jelenben is így
hát
van.
Meg a jelenben is.
És így, tehát a válaszunk igen. az, hogy nem ilyen a különbség, a migráns az egyáltalán nem letelepedett, sem átmenetileg, sem végleg, hanem a migráns az mozgásban levő ember,
igen, aki
vagy keresi a helyet, ahol le tudna telepedni, igen. vagy nem is keresi, hanem úgy döntött, hogy vándorol.
Vetődik, ahova vetődik, igen.
Így van. Na most akkor marad az emigráns, ami viszont tényleg én azt gondolom, hogy állandóan letelepedett, állandó jelleggel külföldön letelepedett, és ott meghonosodott.
De azért, mert nem volt neki jó otthon, mert elüldözték,
igen.
főleg politikai okokból.
Igen.
Nem, hát...
És tegyük még hozzá, hogy az emigráns szót azt mindig annak az országnak a szempontjából mondjuk, ahonnan elment. Tehát
igen.
ha valakire azt mondja, egy párizsi emigráns, párizsi magyar emigráns, akkor ő Magyarországról emigrált, vagyis kivándorolt.
Igen.
Kivándorló, migrált. Ez lenne a magyar megfelelője.
Kivándorolt, igen.
És
igen,
más
igen.
nyelvekben egyébként különbséget tesznek az emigráns és az immigráns között.
Igen.
Mert hogy az immigráns az meg a célország felől nézve, tehát Párizsban mondhatja valaki, hogy ez egy magyar immigráns, aki Magyarországról jött ide,
hát
de ez Magyarországon nem, magyarul nem nagyon.
Hát jó, mert magyarul bevándorlónak lehet nevezni.
Így van.
Hát
szerintem egyszerűen nem
azt
kivándorló.
Azt mondom, hogy Párizsban sok ezer bevándorló él.
Igen, tehát azt mondjuk, hogy emigráns, ezt szoktuk használni, de azt mondjuk, hogy bevándorló a másik.
De ugye, Laci, a magyar nyelvhasználatban az emigráns, van egy kis
van
politikai
egy politika. Igen,
él,
igen.
és hogy ő onnan kintről, hát hogy mondjam, bírálja azt az országot, ahonnan kénytelen
biztos?
Volt elmenni.
Egy emigráns nem lehet olyan, hogy egyáltalán nem politizál, már csak. De benne van az, hogy a távozásának az oka az valamiféle, igen, valamiféle politikai.
Politikai vagy nemzetiségi.
A gazdasági emigráns, ez olyan furcsa hangzik, ugye? Az nem. Tehát politikai jogból.
Igen.
És egyébként van még egy jó pár kategória ezeken kívül, tehát migráns az, aki mozgásban van, ez nagyon sokszor egyébként a napi hírekben is tévesen hívnak migránsnak olyat, aki már letelepedett valahol Nyugat-Európában,
igen.
teljesen hamisan.
Igen.
Azok emigránsok egyszerűen, de van egy csomó átmeneti kategória, aki hát már megérkezett valahova, de még nem egész biztos a státusz, hogy ilyenek vannak menedékkérő,
igen.
vagy egyszerűen csak menekült, aki még esetleg be se adta a menedékkérő.
Igen, olyan is volt, hogy a száműzött.
Hát azt meg ugye elküldték.
Igen, igen.
Ez manapság nem fordul elő, mert nincs hova küldeni az embereket, olyan túl van népesedve a föld, hogy nem lehet valahova egyszerűen elküldeni.
Hát azért Szibériában még volna.
Igen, de nem fogadják be. Jó, szerintem mára ennyire volt időnk.
Köszönjük figyelmüket.
Köszönjük szépen a figyelmet, találkozunk a jövő héten. Én Kálmán László vagyok.
Én Ádás Járán.
A szerkesztő Sugár Ági volt, a felvételt pedig Kemény Dani készítette. Viszonthallásra.